Krisztusban szeretett testvéreim, ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és minden kedves érdeklődőnket. Máté evangéliumából, az 5. fejezetből felolvasnám a hegyi beszédből azokat a verssorokat, amelyről ma szeretnék szólni nektek. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 13. verstől így olvasom az Isten igéjét. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen építtetett város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy a gyertyatartóra tegyék, és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves testvéreim, hát ezek a sorok, amiket itt felolvastam Máté evangéliumából, tulajdonképpen a 8 boldogmondás végén szerepelnek, tehát a 8 boldogmondás után mondta el Jézus, és a 8 boldogmondás előtt a következőt olvashatjuk az 5. fejezet első versében, mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, s amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. Tehát úgy általában az van a mi fejünkben, hogy Jézus a 8 boldog mondást azt egy nagy sokaságnak mondta el. Hát igen, csak hogy ott voltak közvetlen közelében a tanítványok, és voltak olyan kijelentések, amelyek kifejezetten a tanítványokhoz szóltak, a benne hívőkhöz. Tehát ezt onnan is tudjuk, hogy például az utolsó boldog mondás arról szól, hogy a tanítványok majd háborúságot fognak szenvedni az igazságért és Krisztusért. Mindenféle gonoszt mondanak rólatok, én érettem. De azt mondja Jézus, ilyenkor örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak. Tehát nem csak egy általában ott egy hallgatósághoz szólt, hanem a Krisztusban hívőkhöz, az ő tanítványaihoz, mert rájuk vonatkozott ez. Tehát az első fontos észrevétel, amit szeretnék itt hangsúlyozni, az az, hogy Jézus a tanítványainak mondta el azt, hogy ti vagytok a föld sója, hogy ti vagytok a világ világossága, hogy a hegyre épült város nem lehet elrejteni, nem egy általában egy sokaságnak mondta ezt, hanem azoknak, akik már Jézussal közösségbe kerültek. Hogy lehetne valaki a világ világossága, ha nincs közösségbe azzal, aki tényleg a világ világossága, maga Jézus Krisztussal? Hát Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tehát az egész világban az a világosság, amit Krisztus hozott, az a tisztaság, az a szentség, az a szeretet, az önzetlen, odaadó, önfeláldozó szeretet, hát az Krisztusban nyilatkozott meg a legteljesebben és a legtisztábban. És aki közösségbe kerülne Krisztussal, a hit által, a belévetett bizalom által, imádság által, az ő igének a tanulmányozása által és a neki való engedelmesség által, hát azok lesznek a világ világossága. Azok lesznek a föld sója. Azok tudják megízesíteni az emberi életet. Akik szemlélik Krisztus áldozatát, és merítenek ebből erőt. Tehát Krisztus volt az, aki az ő szeretetével, megbocsátó irgalmával, például a gyerekek iránti kedves lelkületével, oda engedte, hogy magához hívta a gyerekeket, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert ilyenek ki a mennyek országa. Ízet adott, megízesítette a megfáradt embereknek a lelkét. Megkérdezem, hogy ma szükség van arra, hogy a megfáradt, a média híreitől görcsbe rándult lelkeket vajon meg kell ízesíteni, meg kell vigasztalni, erőt, bátorítást kell adni? Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy a keresztényeknek, és ezek között az adventvárónak hát hatalmas üzenet az, hogy ők a világ világossága, és töltsék be ezt a szerepüket. Ők a föld sója, ízesítsék meg az emberek hétköznapjainak az életét, mint ahogy az ételt megízesíti a só. Tehát Krisztusról még elmondható az, hogy nem csak megízesítette az emberek életét, hanem az áldozatával, amellyel tulajdonképpen hát mondhatnánk azt, hogy megmentette a benne hívőket, hát ebben az értelemben, mint a só, ahogy tartósítja az ételt, hogy Krisztus megőrizte az övéit. Azt mondta az utolsó vacsorán, a főpapi imájában, hogy megőriztem őket. Egy sem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Tehát Krisztus ezt a szerepet is betöltötte, nem csak a só szerepének nem csak azt a funkcióját, hogy ízet adott, és értelmet az emberi életnek, végső célt, hanem meg is őrizte a tanítványait a gonosztól. Külön Péterért még imádkozott is, hogy idővel megtérjen, és az ő atyafiait megerősítse. Tehát még tanítványt is rendelt, vagy egy-egy tanítványt is minden korszakban, és minden helyzetben küld tanítványokat az ő népéhez, hogy a testvéreket meg tudja általuk erősíteni. Krisztus volt mindenek előtt, tehát a föld sója. Ez így nem hangzik el a Szentírásban, hogy Jézus a föld sója, de ebből egyértelműen következik, hogy Krisztus volt mindenek előtt a föld sója, amely az emberi életnek értelmet, végső célt, reményt adott. A hitáltal kapott végső reménység visszahat viszont a jelen életünkre, és derűvel, békességgel tölti el az embert, még a nehézségek között is. Mert a hit erőt ad. Krisztus megízesítette a bűntől való szabadításával, a gyógyításaival, az embereknek az életét, és megőrizte a tanítványait a gonosztól, tehát betöltötte a sónak mind a két szerepét. Azt is, hogy megízesítette az emberek életét, végső értelmet, célt adott, és meg is őrizte őket a gonosztól. És van itt még egy bevezetőképpen még egy utolsó rövid kis szempont, hogy Krisztus áldozata tiszta, szeplőtlen volt, és mondhatnánk, hogy sóval meghintett. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben minden áldozatot sóval hintettek meg? Érdekes, nem? Tehát ez is, Krisztus áldozatában is nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sóval meghintett, idézőjelben. Mert a teljes odaadása, szeretete benne volt Krisztusnak. Teljes önfeláldozása ebben. Amit a keresztényekkel majd betöltsenek a Krisztussal való közösségben, hogy ugyanúgy a föld sója legyenek, mint ahogy Krisztus is teljesen odaadta magát, mi érettünk. Második lépésként most már megérthetjük, hogy miért lehetnek a tanítványok a föld sója. Ha Krisztusban hisznek, ez az első feltétel. Ha elnyerik a Szent Lelket, ez a második feltétel. És a közösségben vannak a hit és a Szentlélek által a Krisztussal, akkor ők a föld sója. Nem lesznek már most a föld sója. Az egész világnak, világon a társadalomban az emberek életét, ők tudják megízesíteni a szeretetükkel, szolgálatukkal, önfeláldozásukkal, kedves szavaikkal és cselekedeteikkel. De rögtön Jézus figyelmeztetett, hogy mi történik akkor, hogyha a só megízetlenül. Nem való másra, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Lukács evangéliumában van egy kis részlet, amely azt írja, hogy ha megízetlenül a só, akkor sem a földre, sem a trágyára nem való már. Tehát még a trágyára sem való. Semmit nem ér. És eszembe jutott, hogy hát tényleg milyen lehet a megízetlenül só, ha most a szó szerinti értelembe veszük a sót, akkor eszembe jutott a parajdi só, amit mi használunk, hát az nem tud megízetlenülni. Hát abban rengeteg ásványi anyag van. És az íz, az az ízvilág, amit hoz az ételbe, az összehasonlíthatatlan azzal a sóval, amely kémiai anyagokból van összerakva. Ugye? Tehát mekkora különbség van már a só és só között is. Jézus ezzel a figyelmeztetésével megértette velünk, hogy az a tényező, vagy az a lelkület, és a lelkületből fakadó szolgálat, hogyha elmarad, vagy megváltozik, akkor a tanítványok nem tudják betölteni azt, amiért Jézus őket küldte a világba. Ha a Krisztussal való kapcsolatunk megszakad, hogyha a krisztusi lelkületünk megváltozik, hogyha egy bűn az életünkbe betolakszik, akkor azonnal már a só szerepét nem tudjuk úgy betölteni. És hogyha a keresztények és az adventváró keresztények szavaikkal, tetteikkel, szeretetükkel kinyilvánítják Isten szeretetét az embereknek, csak akkor mondhatjuk el, hogy betöltötték a só szerepét ebben a világban. Van itt egy érdekes szempont, amit Pál apostol hangsúlyoz a Kolossai levél 4. fejezetében. És ez teljes mértékben egy kicsit még konkretizálja is ennek a sónak a jelentőségét és értelmét. Tehát a Kolossai levél 4. fejezetéből az 5. 6. verset így olvasom: bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell nektek kinek-kinek megfelelnetek. Tehát a beszédetek legyen sóval fűszerezett, vagy sóval ízesített, hogy tudjátok, hogy kinek-kinek miképpen kell megfelelni, mert az egyiknek így, a másiknak úgy. És az alkalmatosságot, vagy a helyes alkalmat ismerjétek föl, és éljetek azzal a lehetőséggel. Hát az alkalmat áron is megvegyétek, és a ti beszédetek legyen sóval ízesített, hogy tudjátok, hogy kinek miképpen kell megválaszolni, vagy segíteni őt az üdvösség útján. De hogyha a szavaink, kedves testvéreim, netán vágnak, vagy csípnek, csípősek, esetleg fölényesek, vagy közömbösséget tükröznek, akkor bizonyára hiányzik belőlük a só. Mert ilyenkor nem vagyunk Krisztussal közösségben. És hiába van netán valamiben igazunk, az igazság a másik embert nem fogja megváltoztatni, mert a beszédünk tükrözi a lelkületünket, hogy abból hiányzik a só, hiányzik a Krisztussal való közösség, és ennek nyomán az a kedvesség, ami az igazság mellett nagyon is jól megfér. Bizony egy kedves jó szó, egy bátorítás, egy kis kedvesség többet, és nagyobbat tud elvégezni Isten lelke által, mint gondolnánk. Még egy teológiai eszmefuttatás, egy tökéletesen felépített biblikus érvelés is csak akkor éri el a hatását, hogyha ahhoz szeretet, kedvesség, előzékenység társul. Kedves testvéreim, én is őrzök a lelkemben olyan szavakat, amelyek megerősítettek engem életemnek egy-egy adott pontján. Mert azok, akik elmondták, azoknak a szavaik sóval ízesítettek voltak. Akkor 18 éves voltam, és felszálltam a vonatra, és indultam Gyulafehérvárra, és tudtam, hogy érettségiznem kell, és az érettségi sikere azon múlik, hogy engem fölvesznek-e a teológiára, vagy sem. Akkor felszálltam a vonatra, és azt kérdeztem édesapámtól, hogy mi lesz, ha nem sikerül az érettségi. És azt válaszolta, hogy akkor is az én fiam vagy. És ez a szeretet nekem mindent megért akkor, mert úgy éreztem, hogy elfogadnak és szeretnek akkor is, hogyha netán nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy vágyakoztunk, vagy főleg én vágytam rá. Vagy édesanyám gyakran elmondta, hogy fiam, meglátod, a Jóisten megsegít. És tényleg megsegített. Egy egyszerű asszony, imádságos lelkületű, katolikus asszony, de bízik az Istenben. Rendszeresen imádkozik. Vagy vegyünk a hétköznapokból a tegnapi példát. Készültem este felé a mostani igehirdetésre, és az Áronfiam benyitott, és megkérdezte, a 18 éves Áronfiam, apa, elég meleg van a szobában, vagy még tegyek a tűzre? Azt gondolom, hogy ezek ízesítik meg az ember életét. Vagy a, nem a saját magam dicséretére mondom, de egy másik példát is. A tegnap oda mentem a feleségem mellé a konyhába, és néhány krumplit meghámoztam vele. És erre azt mondta, hogy nem is gondolod, hogy ez többet ért, ez a krumpli hámozás itt most mellettem, nekem mind amennyi időt én nyertem, vagy amennyit jelent önmagában az, hogy te krumplit hámoztál. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy az élet ilyen apró, egyszerű szavakból és gesztusokból tevődik össze, és meghatározzák a napjainkat, hogy milyen lesz a napunk, és milyen lesz az életünk. Ti vagytok a világ világossága, negyedszer. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Ne felejtsük el, hogy Jézus ezt a tanítványi közösségnek mondta, tehát nem csupán egyenként a tanítványainak, hogy te vagy a világ világossága. Mi úgy hajlamosak vagyunk ezt úgy hallgatni, hogy igen, én a világ világossága kell legyek ott, ahol élek, vagy legyek az. De Jézus nem ezt mondta. Azt mondta, ti vagytok a világ világossága, mint közösség. Honnan lehet ezt tudni? Mert hozzátette, a hegyre épült város nem lehet elrejteni. Hát a hegyre épült város nem egy-két házból áll. A hegyre épült város több épületből áll. Egy összefüggő egységes képet mutat. Tehát mint közösségre értette, hogy ti vagytok a világ világossága. Jézus csak saját magára mondta azt, hogy én vagyok a világ világossága, egyes szám első személyben. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Nem járhat sötétségben, azaz lehetetlen, hogy sötétségben járjon. Miért? Mert ha Krisztus szemléli, Krisztust követi, akkor biztos, hogy világosságban jár. Ám ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez a világosság, előbb meg kell értenünk, hogy Krisztusban mi volt az embereknek a világossága. Mi volt Krisztusban az a világosság, amely minden embert megvilágosít. A János evangéliumának a bevezetőjében olvashatunk erről. Ez olyan világosság volt, mint mikor a nap feljön az égen, és minden beragyog. Vagy az éjszakában a telehold, amely bevilágítja az estét. Ha hasonlatokat szeretnék hozni. Benne élet volt, ezt olvassuk János evangéliumában. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Milyen élet volt Krisztusban? Önzetlen, tiszta, odaadó élet. És ez az élet, ez a szeretettel és igazsággal tele élet világít a sötétben. Mert azt olvassuk János evangéliumában, hogy ez a világosság a sötétségben világít. De a sötétség nem fogadta be. De akkor is világít, ha nem fogadja be. Ez a világosság mindig világít, amikor mi Krisztussal kapcsolatban vagyunk, és ezt az emberek látni fogják. Tehát erről az önzetlen, másokért élő, viszonzás nem váró, tiszta szeretetről tanúskodik János apostol is az első levelében, és mivel ez teljes mértékben ide illik, és kiegészíti János apostolnak a mondandóját, mert ezt ők megtapasztalták, ezért fel is olvasom. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel érintettünk, az életnek igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál van, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Tehát ez az élet, ez az önzetlen, tiszta, szeplőtlen élet, amely Krisztusban volt, ez megjelent, és ők úgy kerültek ezzel az élettel kapcsolatba, hogy kapcsolatba kerültek Krisztussal, és Krisztus által a mennyei atyával. Bekerültek abba a kapcsolatba, ami az atya és a fiú között volt, és van. Jézusban nem csak élet volt, hanem ő maga volt az élet. Ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. De az az élet, ami Krisztusban megnyilatkozott, az tele volt örömmel, tele volt békességgel. És erről azt írja az ige, hogy az örök élet. És azt mondja János apostol, azt írja, hogy ti is legyetek közösségben velünk, mint ahogy mi közösségben vagyunk az atyával és a fiúval. És tudod, mivel folytatja? És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Enélkül nincs igazi öröm, mert a Szentlélek gyümölcse öröm. Az igazi öröm ebből, az életből fakad, ami Krisztusban volt, és ami Krisztusban nyilatkozott meg. Így tudnak a keresztények, és így tudnak az adventvárók a világ világossága lenni. A Krisztust tükrözik ebben a világban. A tanítványok csak is akkor maradnak a világ világossága, hogyha közösségben maradnak Krisztussal. És van még itt egy szempont. Egymással is. Hát hogy lehet a szeretetet megélni úgy, hogyha nem vagyunk közösségben egymással? Mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, de a fele barátját nem szereti. Hogy mondja az ige? Tehát, hogyha nem szereti azt, akit lát, hogyan szeretheti azt, akit nem lát? Tehát, hogyha azt nem szereti, akit lát, a fele barátját, vagy a hittestvérét, akkor hogyan szeretheti azt, akit nem lát az Istent? Hát az az ember hazudik, aki ezt állítja. Ebből a felolvasott János leveléből még egy Biblia verset azért szeretnék megemlíteni, a hetediket. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, figyeljük, hogy folytatódik. Hogyha úgy élünk, ahogy Krisztus. Ha ebben a világosságban élünk, akkor közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát ha mi világosságban járunk, akkor közösségben vagyunk egymással. És itt van még egy olyan tétel, ami még nem került föltárásra. Hogy ebből a közösségből, amely Krisztussal és egymással való testvéri közösségből fakad, ebből hogyan valósul meg az, hogy Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől? Ez még nem lett föltárva. Ez még egy olyan szempont, amit csak akkor fogunk megérteni, amikor így is élünk. Hogy tisztul a lelkünk minden bűntől, és hogy szabadulunk meg? Márpedig ezt valamikor meg kell értenünk. A gyakorlatban méghozzá elég sürgősen, mert Jézus második eljövetele közel van. És az Isten népe hogy fog megállni fedhetetlenül a bárány trónja előtt, hogyha ezzel a tanítással nem ismerkedik meg mélyebben, nem tárjuk fel ennek az alapjait, és a gyakorlatban nem ültetjük át. Kedves testvéreim, itt arról a hitről van szó, ami Krisztusban is volt, itt a földön, ahogy Jézus támaszkodott az atyára, amikor itt élt a földön. Jézus ezt a tanítványok közösségének mondta, ti vagytok a világ világossága, és rögtön hozzátette, a hegyre épült város nem lehet elrejteni. Igen, ezt már az előbb elmondtam, úgyhogy tovább lépek. Jézus azt hangsúlyozta, hogy a tanítványok, amikor szeretik Istent és egymást, akkor ez a szeretet közösségük a hegyre épült városként messziről meglátszik. A Kátingban is benne van egyetlen egy háztanítónak a szűk mondata, és a neve. Tertullianus. Tertullianus azt írta, az első századokban, második-harmadik században élhetett, a keresztényekről, hogy a pogányok azt mondták, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. A nem hívők, vagy a sok Isten hívők, a bálványimádásban lévők azt mondták a keresztényekről, nézzétek, hogy szeretik egymást. És akkor a Máté 5-ből a 15.-16. verset ismét felolvasom. Gyertyát vagy lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a tartóra helyezzék, és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ha nekünk van Krisztustól kapott világosságunk, testvéreink, mint gyülekezetnek, akkor ez messziről meg fog látszani a nem hívő emberek számára is. Messziről. Fel fogják ismerni. Miből látszik meg? Hogyha a só inkább a kedves beszédből ismertetik meg, mert az tanúságot tesz a krisztusi lelkületről, mert mindig a szív teljességéből szól a száj. Amilyen a lelkület, olyan lesz a beszédünk. Hogyha a só inkább a beszédből ismertetik meg, akkor ez a világosság inkább a tettekben fog megnyilatkozni. Hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsérjék érte mennyei atyátokat. A kettő együtt hiteles. A szó, a beszéd és a tett. Együtt tükrözi Krisztusnak a jellemét. Nem csak az egyik, hanem mind a kettő. De kedves testvéreim, ne azért tegyük a jót, hogy mások lássák, mert a farizeusok viselkedtek így. Kicsit felolvasom azt, amit Jézus a fejükre olvasott a farizeusoknak, hogy lássuk a különbséget, hogy nem azért tesszük a jót, vagy akarjuk tenni a jót, hogy lássák az emberek. Máté 23-ban ezt mondta Jézus a farizeusoknak az első versben. Ekkor szólt Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek, tehát ez nekik szól, róluk mondja, harmadik vers. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Mi az első dolog, ami rájuk vonatkozik erre a farizeusi lelkületre? Mondják ők, de nem teszik. Mi a másik, amit Jézus mondott itt? Olvasom tovább a 27.-28. verset. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal vannak rakva. Éppen így ti is kívülről igaznak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Hát elég kemény beszéd ez, amit az Úr Jézus a farizeusoknak a fejére olvasott. Mikor már ők végleg megkeményedtek Krisztussal szemben, ez az az időszak, mert az elején menteni akarta őket, ameddig csak lehetett, ameddig még menthető állapotban voltak. Tehát a másik jellegzetesség, hogy a dolgaikat azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ők kívülről szépnek, jónak tűnnek, de belül tele vannak törvénytelenséggel, például büszkeséggel, irigységgel, vetekedéssel. És végül ez átment Krisztus iránti gyűlöletbe. Mi ezzel szembe, testvéreim, úgy tegyük a jót, ahogy Krisztus tanította. Amit cselekszik a jobb kezet, ne tudja, hogy mit cselekszik a bal. Ne kürtöltessetek magatok előtt, mondja Jézus. Hogyha a Krisztus jó illata vagyunk, azt úgy is tudni és látni fogják az emberek. Ne legyünk olyan gyümölcsfák, mint amit most éppen láttam a főiskolának az épülete előtt. Fent voltam az értekezleten, és ahogy kiléptem egy kicsit friss levegőt szívni az értekezletről, ott szépen odasütött a nap, és megláttam egy fügefát. És képzeljétek, termés volt rajta, nem is egy, több termés. És úgy néztem, hogy azon a fügefán, hát van jó néhány olyan füge, amit én most meg fogok kóstolni. Oda is bátorkodtam, és körbejártam, és látom, hogy hát ez sem éred be, az sem éred be, ez kemény, az. Egyetlen egyet láttam, amelyik november 7-e, vagy 9-e, november 9-e, gondolhatjátok, ez egy ilyen késői termés, bizonyára elfagyott korábban, és ezt most próbálja hozni. És mi történt? Volt egyetlen egy, amelyiket már a darazsak kiettek, az összes többi ehetetlen volt. Tehát gyakorlatilag egyetlen szemet sem találtam rajta, amit megízleltem volna, vagy amivel az éhségemet, vagy kívánságomat oldhattam volna. Hát nagyon csalódott voltam. Nagyon csalódott voltam. Tehát ne legyünk mi ilyen gyümölcsfák, amelyek kívül olyan szépnek, jónak tűnnek, de belül igazából nem hozza azt, amiért a Krisztus küldött minket ebbe a világba. Jézus szerint a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. A gyümölcseiről ismeritek meg a fát, és a tetteiről, szavairól ismeritek meg az embert. Meglátszik, hogy valaki Krisztusban van-e, vagy csak Krisztus hívőnek látszik valójában. Aki Krisztusban van, az a világ világossága. Hogyha mi Krisztussal és egymással közösségben vagyunk, akkor a világ világossága vagyunk, amelyet nem lehet észre nem venni. De kedves testvéreim, soha ne történjen meg, hogy a bennünk levő világosság nehogy sötétségé váljon. Mert hogyha az a bennünk levő világosság sötétség, mondja Jézus, akkor mekkora lesz a sötétség? Tehát, ha kaptunk Istentől világosságot, bibliai proféciák megértését, és bibliai tanításokat, engedjünk annak teljes szívvel, ne álljunk ellen, hogy a bennünk levő világosság ne sötétségé váljon. Sőt, tisztítsuk meg a szívünket, valljuk meg és bánjuk meg bűneinket, hogy a krisztusi világosság bennünk és általunk teljes fényerőre gyújjon és világítson. Semmi ne akadályozza azt a világosságot a lelkünkbe, hogy Krisztuson átragyogjon, és mi azt tudjuk tükrözni, mint ahogy Mózesnek az arca az Istennel való közelségből ragyogott. Úgy ragyogott, hogy be kellett takarja, amikor lejött a hegyről, mert a nép nem tudott rátekinteni. Isten dicsőségétől így ragyogott Mózes arca. És testvéreim, befejezésképpen ígéretünk is van arra, hogy ez meg fog valósulni. Hogy tényleg, az Isten népének a maradéka minden nemzetből, nyelvből és ágazatból a világ világossága lesz. És kiadja magából ezt a világosságot. Az Isten dicsőségét fogja tükrözni. És én is hiszek ebben, hogy Krisztus jellemét, az Isten dicsőségét fogja az Isten népe végül bemutatni. És ezt az Ézsaiás könyvének 60. fejezetében olvashatjuk ezt az ígéretet. Így szól ez a profécia: kelj fel, add ki világosságod, mert eljött világosságod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meglátszik. Mennyire vágyakozunk mi erre, kedves testvéreim? Teljes szívű vágyakozzunk erre, és kérjük az Istentől, hogy ez a dicsőség az ő népének maradékán fölragyogjon. Ragyogjon fel a mi életünkben, a mi gyülekezeti életünkben, családi életünkben. Szeretném még kiegészítésképpen elmondani, hogy az Isten igéje csak azoknak világosság, akik hisznek benne. A nem hívőknek a hívő ember élete a világosság. Hát Jézus nem azt mondta, hogy az Isten igéje a világosság a világnak, azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Akik hisznek Krisztusban, de vannak, akik nem hisznek, vagy még akadályban vannak, csapdákban vannak. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, mutassátok be az életetekkel, hogy az az ige igazság. Erről van szó, ez nagyon fontos kitétel, amit itt a végén elmondtam. A keresztény élet minősége, a megélt ige, a jó, kedves szó, az önzetlen tettek jelentik ezt a világosságot. És higgyétek el, hogy sok embernek reményt adnak. Mert azt hiszik, hogy csak érdektől vezérelt szeretet van. És nincs önzetlen szeretet. Biztos azért csinálja, mert valami érdeke fűződik hozzá. De amikor megtapasztalják, hogy nem kell viszonzás sem. Ez ingyen van. Mert az Isten szeret téged. Akkor reményt kapnak, hogy van Isten, és hogy szereti őket is. Az Isten szeretet önzetlen és feltétel nélküli az isteni szeretet. Milyen is ez a szeretet? Elsőként szeret, mindenkit szeret. Jézus azt mondta, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeretett minket, úgy szeressük egymást. Feltétel nélkül szeret, és mindvégig állhatatosan kitart. Mert a Máté 24-ben az, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, hát miben marad állhatatos? Abban a szeretetben. Tehát hogyan tudna valaki a krisztusi szeretetben állhatatos lenni, ha a hitben nem növekszik és nem erősödik? Ennek alapvető feltétele a krisztusi hit. És ez a hit általi megigazulásnak a lényege, hogy ez a hit, ez a krisztusi hit, ebből fakad ez a szeretet. Ez az a világosság, amely minden embert megvilágosít, és amely megédesíti azok életét, akik ezt a szeretetet befogadták. Kedves testvéreim, járjunk ebben a világosságban, és tagadjuk meg a sötétségnek minden cselekedetét, mert Krisztus vágyakozik arra, hogy az ő népével bensőséges kapcsolatba kerüljön, és maradjon. Azokkal, akiket a drága vérén megváltott saját maga számára, fel akarja ékesíteni az ő egyházát, mint ahogy a mennyasszonyt felékesítik. A saját jellemvonásait akarja nekünk adni, szent lelke által. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.